Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszönöm Béla testvéremnek a kedvességét. Ez nagyon ritkán szokott megtörténni, hogy nevünk alá még felsorolnak mindenféle féléket. De egyet tudok, szinte 100%, hogy az utolsó ítéletkor nem ezt fogják felsorolni rólunk, hogy ki merre, meg mit, meg hogyan. Sőt, hát maga az Úr beszél erről, hogy majd hivatkoztok arra, hogy gyógyítottatok, tanítottatok, Jézussal kapcsolatban voltatok, és akkor ő még a végén esetleg azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Tehát értem, tudom, hogy nem baj, ha valamit tudunk egymásról, hogy ki merre van és hol szolgál. Én tényleg őszintén mondom, hogy egyet tudok, hogy egy megkegyelmezett, bűnös ember vagyok. Tehát akit az Isten megtalált, rám talált, megnézett, rám nézett, megszánt, magához ölelt, és ez az ölelés tart. Semmi más nem tart. Semmi más nem tart. Ez egészen bizonyos, hogy az Isten szerelme, az ő ölelése az, amely tartja ezt a halálosan beteg, sérült, összetört világot. Mert amikor akár bárhol látunk egy keresztet, vagy a szívünkben, értelmünkben előjön a keresztnek a szimbóluma, alapvetően gondoljunk erre, hogy őt nem megfeszítették, hanem megfeszült, széttárta a karjait, és ez a széttárt kar alapvetően az Istennek az ölelése. És hogy ebből a karból se magadat, se a másikat, se egy másik népet, nemzetet, felekezetet neked, nekem nincs jogom kizárni. Az Úrnak jobb keze felemeltetett, felmagasztaltatott, és az Úrnak jobb keze és bal keze cselekszik. Ez az ő drága, átszegzett keze, amelyben van a világnak, a mi életünknek a gyógyulása. Semmi más. Ez egy elég jó névjegykártya lehetne minnyájunknak. Na, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük az életet, leheletet, mindent, amit tőled kaptunk, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk. Hogy ez a nap is létrejöhetett, ami hetek, hónapok óta készülődik, és arra kérünk, Urunk, hogy legyen ez a te napod, az én életemben is, minnyánk életében, hogy ne maradjunk magunk, hogy az élő Istennel lehessünk közösségben itt mindenen túl, erősítőken, hangszórókon, ilyen-olyan címeken, rangokon is mindenen túl. Hiszen te minnyájunkról tudsz, minnyájunkat számon tartasz, és egyikünk nélkül sem tudod elképzelni az üdvösséget, a mennyországot. Köszönjük ezt az isteni szeretetet, amely valamikor létrehozott minket, amely utánunk jött, megszánt, átölelt, megcsókolt, hazavitt, gyűrűt adott mindnyájunkra, és palástot, és mi lehetünk a te gyermekeid. Már ezen a földön is. Köszönjük ezt a napot, az ennivalókat, a ruházatot, az autót és mindent, amit adtál nekünk mindezekhez, és köszönjük, hogy neked gondod van lelkünkre, szellemünkre, belső emberünkre. Kérünk, áldj meg most minket, hogy ne maradjunk most sem, meg az előző éneklésben, meg a következő szolgálatokban sem, maradjunk magunk, hanem értsük meg, hogy mit mond a lélek, mit mond az Isten a gyülekezetnek, nekem, mindnyájunknak. Amen. Testvérek, a napnak az igéje így hangzik az 50. Zsoltárból. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Hát testvérek, ki mit mond nyomorúságnak? Aki igazán nyomorúságban van, az nem biztos, hogy tud kiáltani. Az nem biztos, hogy hívja az Isten. Sőt, tudjuk jól, hogy van, aki nagy nyomorúságban. Mi az a nagy nyomorúság? Például tönkre megy a házasságod, kapsz egy rossz laboreredményt, kitör a háború. Sok-sok nyomorúságot látunk a híradásokban, környezetünkben, sokszor a saját családunkban, saját népünk életében. És pont akkor nincsen kedvünk és hitünk és energiánk az Istent hívni. Hát pont a nagy nyomorúságban fáradok. A nagy nyomorúság, a nyomorúság attól nyomorúság, hogy semmihez nincsen erőm és kedvem. És elfáradtam. De ezt az igét, amit felolvastam, ezt az Isten mondja. És az Isten szól. Tehát a nagy nyomorúságban levőnek ez örömhír és evangélium, hogy az élő Isten azt mondja, nagy nyomorúságban vagy, elcsesztél mindent, elrontottál mindent, hát tróger vagy, egy iszákos apa vagy, egy pornográf függő vagy, egy nyomorult, esendő ember vagy, egy depresszív alkat vagy, aki nem lát reményt, aki legszívesebben felhúzná magát, vagy kimenekülne az erdőben. Tudom, hogy nyomorúságban vagy, mondja az Isten. Vagy félsz a haláltól, félsz az élettől. És sorolhatnánk a mi nagy nyomorúságainkat. De én látlak téged, és én mondom neked, hogy hív segítségül, szólalj meg. Hát én ehhez kaptam Istentől egy igét erre a mai napra. Lukács evangéliuma 7:11-től. Ezután elment Jézus egy Nain nevű városba. És vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Hát megy Jézus, hát Jézus nem, egy szuperszár. Egy frankó gyerek, nagyszerű, fantasztikus. 30 év körüli. Fizikai munkán nőtt föl, cserzett bőrű, valószínűleg jóképű volt. És sokakat vonzott. Ahogy ma is. És mondhatnánk azt, hogy csak gyere Jézushoz. Gyere Jézus közelébe. Menjünk együtt egy csapattal. Gyere el erre az alistáli csendes napra. Itt lesz, nem tudom, ez vaddisznó pörkölt meg. Prazsák Laci meg. Hát így együtt az egész, meg Borosra is. Fantasztikus. Ez buli. Csak gyere Jézussal, és megoldódnak a dolgok. És minden rendben lesz. Ez egy vidám történet. Ez egy nagyszerű történet. Amikor közeledett a város kapujához, Jézus és a barátai, testvérei. Íme halottat hoztak kifelé. Egy özvegyasszony egyetlen fiát. És a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Testvérek, Jézus találkozik a halállal. A halál és Jézus csúcstalálkozója egy város határában. És erről szól az evangélium. És erről szól a kereszténység. És semmi másról. Hogy Jézus találkozik a halálban lévő, lelki-szellemi halálban lévő emberrel, emberiséggel, egyházzal, lelkésszel, presbiterrel, dicsőítővel, akárkivel. Mert lehet egy imaház, lehet egy templom, kripta. Szokták mondani, hogy temetőkben. Tudod, ennek a családnak a kriptája. Jó módúak voltak, csináltak még. Még a hullájuknak is egy jó kis víkend házatot kint. Még ott is dicsekszenek, vagy ott is gazdagok, vagy nem tudom. Nem, testvérek. Lehet teli egy templom, és az lehet kripta. Lehet az egyház, egy hullaház. Lehet egy vallásos család, egy ravatalozó. Mert fáradtak, betegek, haldoklanak lelki-szellemi értelemben, mert esetleg csak vegetálnak, húznák az igát, amit kell, ami már az iga is egy nagy ajándék a mai világban, mert van, akinek igája sincsen, tehát munkája sincsen. Nem tudja kifizetni a villanyszámlát, nem tudja a receptet beváltani, a gyógyszert, nem tudja a gyerekét elvinni egy orvoshoz, mert nincs benzin, vagy autója sincs, vagy senki nem segít neki. Tehát önmagában ne bántsuk azt a létállapotot, amikor valaki felkel és étkezik és húzza az igát, este ágyba dől, aztán később sírba. De ez önmag, ez nem elég. Ettől a világ halott, mert az élő Isten teremtett minket, aki szellem, aki lélek, és az embert szellemi lénynek teremtette, és ezért írta ugye anno Augustinus, aki nagy koponya volt, nagy fej volt, ma nagyon népszerű lenne a médiában is Augustinus. Jókat csajozott, jókat filozofált, előadta dolgokat, és azt mondja, hogy nyugtalan mi szívünk, amíg te benned nyugalmat nem talál. Magyarul addig halottak vagyunk, akárki is vagy, és akárki is vagyok én. Lehet D-doktor, teológiai professzor, lehet palástja, lehet akármi. Testvérek, éppen most az ebédnél beszélgettünk arról, hogy én is egy hívő családban nőttem föl, tudom, valaki már ismeri ezt a sztorit, de tavaly kicsit úgy belegondoltam, hát Uramisten, 18 és fél éves koromig több ezer keresztény programon vettem részt. Több ezer. Mert reggel és este is olvastunk Bibliát. Ez szorozd be 18 évvel. És aztán templom is. Aztán minden. Gyerek, biblia, kör, meg mit. Nem tudom, hány bibliám volt 18-es koromra. Mert adjunk a Jánoskának 6 éves korában egy Bibliát, aztán adjunk neki a konfirmációra, aztán adott a keresztül is egy Bibliát, aztán apám is adott, azt emlékszem az igékre, amiket beleírtak. Volt, amit apám felolvastatott velem. Jánoskám, mi van abban? Ez van. Na látod, fiam! Ez az ige, ez a te elhívásod. És Bibliát olvastam. És képzeljétek, imádkoztam. Van, aki azt hiszi, ha valaki hangosan, önállóan, egyénileg imádkozik, az hívő. Hát, túrófüle Mikulás, ez nem így van. Most ez nem egy bibliai kifejezés volt, csak úgy kijött belőlem. Vannak, és képzeljék el, vannak ilyen hívő körök. Azt mondják, hogy azok az élő hitőek a körbeülnek, és mindenki hangosan imádkozik. Az első a sátán. Tökéletesen tud az Istenhez beszélni. Olvasd a Jób könyvét meg a többit. Ez semmi, semmilyen fokmérője nincsen. Csak ezzel csak azt akartam mondani, kicsit kisarkítottam. Tehát 18 és fél és koromig hívő családban, hívő szülők, akik imádkozva vártak, imádkozva fogadtak. 11. gyerekként. És elfogadtak Istentől, és beszélni, imádkozni, Bibliát olvasni tanítottak, és imádkoztam, de az Istent nem ismertem. Csak hogy ő ismert engem. És itt kezdődik az evangélium. Ő ismert engem. Ő tudott rólam. Ő tudta azt, hogy mi az, amikor belép anyám a szobába, és én eljátszom, hogy Bibliát olvasok. Hogy megnyugodja a mama. Nyugi, mama. Van Bibliám. Nyugi. De Isten mindent tud. Lát, szán minket, megszán. És dolgozik értünk. Hát ez valami csodálatos dolog, hogy Jézus megérkezik egy városba. És meglátja a gyászmenetet. És meglátja a síró édesanyát. És Jézusnak ez nagyon fáj. Érted? Isten akárki akármit mond Istenről. Meg Jézusról. Istennek fáj a te fájdalmad. Fáj a te bánatod. Az is, amit te rontottál el. Az is, amit mások rontottak el a te életedbe. Testvérek, nagyon közhelyszerűleg, de nem fogok magyarázkodni. Isten szeret téged. És ez az evangélium. És nem az az örömhír és evangélium, hogy szedd össze magad, meg térj meg bánd meg a bűneidet. Ez nem örömhír. Egyetlen egy örömhír van, hogy az Isten szereti ezt a világot. Szereti a benne lévő embert. Isten az elmúlt években pedig kimunkált a szívemben, hogy szeretem a cigány testvéreimet. Legjobb barátaim. Persze van köztük néhány paraszt is. Gácsó. Jó van, oda csapódnak. A legjobb barátaim. És az egyik többféle van, a többség állami gondozott volt, hihetetlen mínuszokból jönnek. Hihetetlen mínuszokból. Egy motívum csak. Egy éjjel elmesélték, hogy az egyik tanár velük úgy játszott, hogy valami vetélkedőt játszottak, stb. És a egyiket, másikat egy asztalra föltette egy széket, arra leültette a gyereket, letakarta egy lepedővel, és az arcába vágott egy nagyot. A tanár. A kisgyereknek. És az a gyerek lerepült a földre. Honnan jönnek ők? És 60 fiú összemelegedve együtt. A szexualitás, a nemiség így jelentkezett. És össze, azt se tudták. Ők abban a közegben az se volt érdekes, hogy cigányok, vagy fiú, nő, lát, mindegy, össze-vissza. Honnan jönnek, honnan jövünk emberek? És Isten szereti őket. Nem akárhogyan, nem úgy, hogy a hívőket, az átlaghívőket kicsit szereti, aztán ki betöltekezett szentek, nyelveken szó, azokat nagyon szereti, akik már bukfencelni is tudnak, azokat már nagyon-nagyon szereti, meg... De hát a cigányokat az már kevésbé, ott már van egy kis füst, egy kis vonó, egy kis ciki, ott már az ördög is benne lehetett a dologban. Fene tudja, egyáltalán hogy lettek ezek a cigányok? Hogy onnan vannak? Na most, ha még buzi is, akkor az már tök ciki. Hát valakinek a pokolba is kell lenni. Elég nagy hely van ott. És szent lelk által kimunkálja Isten bennünk azt, hogy valamit megérezzünk abból, hogy ő hogy remeg értünk, hogy szeret minket. És éppen most ezen a hétvégén így együtt lehettem ezekkel a barátokkal. Meghívtak egy szolgálatra, egy faluba, és akkor mondtam nekik, hogy mi lenne, aki ráér, menjünk, és akkor péntektől együtt voltunk. És teljesen természetesen elővesz a mai igét, vagy beszélgetünk, mókusokat figyelünk a fákon, és minden előkerül. Minden. Minden. És látom, hogy Uram, Te nagyon szereted őket, de a Te néped nem nagyon szereti őket. Abban a gyülekezetben szolgáltam, abban a faluban van egy cigánysor, elég macerás társaság. Nagyon nehéz velük. Ráadásul a falunak a nagy része német, és ez a két nemzetiség így nagyon nehezen tudott. Össze a németek is megsérültek, kitelepítették őket. Nagyon nehéz. Nemrégen lelkészválasztás volt, és az egyik lelkész jelölt, lelkész azt mondja a gyülekezetben, hogy hát ő szeretné a cigány missziót komolyan venni. A szemébe azt mondja, jó van, erős vár a misség, stb. Háttérben meg, na ez az, akit nem fog megválasztani. Ez tuti. Ez tuti, hogy ez nem jöhet. De ezt csak példaképpen mondom, hogy van, akik számára a cigányság ilyen hullatársaság, ilyen halotta. Semmi közünk hozzájuk. Semmi közünk. Vagy jó, azt mondjuk, na van egy-kettő, ahogy utálják a zsidókat, némelyek. Na jó, találkoztam már egy-két jó zsidó. Hát Jézus is végül is, hát mondjuk félig volt zsidó, mert ezt is hallottam már, így mentegetik az antiszemiták, akik. Már az apja csak nem zsidó, hát az Isten nem zsidó, nem? De hát az anyja, hát most mit csináljunk? Szóval micsoda zavarok vannak. De ugyanígy megy ez nemzetek, felekezetek családon belül, a kisanyós, meg a menny, meg a többi. Na most Jézus ezt látja. Hogy itt hullafoltok vannak, hogy valami kívülről úgy tűnik, hogy rendben van, de belül nem él. Nem él az ez ember. Nem él. Nem tudja, hogy miért él. Nem, nincsen ereje. Nem lüktet. Lehet, testvérek, hogy reggel alig tudok fölülni az ágyba, de aztán az első gondolatom a pisilés után. A hívő is megy pisilni. Hogy Uram, még élek. Még itt vagyok. Adtál egy napot. Kicsit nyilal, kicsit fáj, de, és akkor átjár az Isten szerelme, szeretete, jelenléte. És a trágyából érték lesz. Reményik Sándornak van egy ilyen vers, hogy romon virág. És én láttam legelőn, tehén lepényen kinyíló gyönyörű virágot. És lehet trágyán is virág. Az Isten ilyen. Az Isten virágot teremtett, életet teremtett, ritmust, reményt. És Jézusban találkozik az Isten ezzel a törődött, fáradt, halott, reménytelen egyházzal és világgal. És miről van itt szó? Jézus közeledik ehhez a városhoz. Tehát itt lehetett volna kitenni egy plakátot, meg meghirdetni, hogy Jézus evangelizációt tart, nem tudom hol, vagy itt lehet vele találkozni, jöjjetek, gyertek, nem. Testvérek, Jézus, tudom, sokszor elmondtam, de ez itt van, közeledik. És nagyon nagy csoda, ha van köztünk olyan, aki nem tud hinni, és fáradt, és beteg, és elege van. Nagy csoda, hogy itt van, hogy képes volt hozzánk, közénk eljönni. Csak azt szeretném mondani, ha van köztünk olyan, akkor úgy érzi, hogy nem stimmelek, nem illek bele ebbe a társaságba. Túl nagy a pofám, túl nagy a depresszióm, sokkal nagyobb a bűnöm, bajom, mint ahogy ezek itt elkegyeskednek. Tudja meg, hogy az, ha már többi nem, de az élő Isten őt nagyon szereti. Nagyon szereti. Mert az Isten pont ezekért jött el Jézusban. Fáradtakért, betegekért, megkötözöttekért, szenvedélybetegekért. Hinni nem tudókért, imádkozni nem tudókért, templomkerülőkért. És sorolhatnák. Tehát értem, és az egész világért. A halottakért. Mert a kereszténység a feltámadásnak a története. Pál azt így egy helyen, hogy és megtapasztaljuk a feltámadás erejét. És nem úgy, ahogy látom a temetőkön, hogy teli van csonttal, és akkor kiírták az elődök, hogy feltámadunk. Isten áldja őket, rendben van, jó van, van egy ilyen reménység is. Végül is jobb felirat, mint az, hogy itt megdöglünk, vagy elrohadunk, vagy ennél sokkal jobb. De engem az izgat, hogy mi van most, és mi van ma. Hogyha reggel fölkelek, van-e reményem, van-e erő az életemben? Mert sok esendőség és baj és nyomorúság van, ezt tudjuk a hívők életében is. De van-e reménységed, van-e erőd? tudod-e, hogy örök életre teremtett az Isten téged? És van a bűnnek is ereje, nagyon nagy ereje van. De az Isten erősebb. És ezt látja meg Jézus, ennek a sztoria ez. Közeledik a város kapujához. Ő jön, érted és értem. Aki unja, unja. Én nem tudom megvonni. A tékozló fiú sztoriban ezt, hogy meglátja, megszánja, elé fut, átöleli, csókolgatja. Ez egy mondat volt van a Biblián. És a törvényeskedő, ítélkező, jéghideg szívű kegyesek erről úgy beszélnek, hogy testvér, jó az a moslék, nem akarsz te onnan fölállni, nem kéne megtérned. Nem erről szól. Hát mindnyájan mosléknál vagyunk. Testvérek, az a teológiai professzor, aki doktorátust ír a Galata levélből, de nem ismeri az Istent, az ugyanolyan hulla lelkileg, mint egy drogos fiú a nyugati pályaudvar aluljárójában. Ugyanaz. És mindnyájukhoz közeledik Jézus, és mind a kettőt szánja, és mind a kettőért küzd, és minden emberért küzd. Miért látja meg? Mert áll a kapuban és várja, tehát, és meglátja a horizonton. Megszánja ezt a tróger mocskot, ezt a szenyót. Na, ne idealizáljuk már. Na, ne mentegessük már. És itt összetéveszti az egyház sokszor a bűnt a bűnössel mindig. Mert itt tudjuk jól, hogy Isten a bűnt gyűlöli szeretetből, mert tudja, hogy a bűn nekünk fájdalmat okoz, a bűnöst szereti, halálosan szereti. Mi meg sokszor ugye a bűnöst nem bírjuk elviselni, és a bűnökkel meg kiegyezünk. De Isten megszánja, mert látja, hogy őt meggyötörte a bűn, ezt a fiút. Meggyötörte, tönkrement minden. Elé fut. Ez az evangélium. Nem az, hogy térj meg. Nem az, hogy jöjj előre. Szedd össze magad. Hát ezt már csak azért tudod megtenni, mert Isten szól a halottakhoz. Isten szól a halottak. Ha jól tudom, ugye az evangéliumokban 3 halott támasztást van. Jézus nem támasztott föl, de jelet adott, hogy itt van az élő, itt van a halál ura, aki a halál fölött, aki a halál erejét megtöri, aki aztán föltámad, és az ő föltámadásában van az erő. Persze, ha kapom az ő jelenlétét, szent lelkét a hétköznapokban, az életemben, és élek az ő halálának és feltámadásának az erejéből. De Jézus 3 embert feltámasztott. De testvér, hát azt hiszük, hogy csak ennyit. És az Zákeus az mi volt? Az egy ilyen kis mellékes sztori. Hát lelki, szellemi halott volt, és az összes többi. Ez mind halott támasztás. Aki hitre jut, aki megtér Istentől, hitet, reményt kap, az azt el tudja mondani, hogy vak voltam, és most látok. Halott voltam, és most élek. És az van a tékozló fiú, tékozló apa, a szerelmét, szeretetét tékozló apa példázatában, hogy ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtalálta. Ezért újjongjunk. Ezért táncoljunk. Ez a kereszténységnek az ereje, a titka. De ez a halottakat feltámasztó, tehát a megkötözötteket szabadító öröm. És akkor van, aki eltéveszt, és azt hiszi, hogy az az öröm, az Úrban, az Úr szeretetében, ihaj, csuhaj, duhaj, egy kicsit elcsápolgatok, és jól érzem magam. Nem! Hát az benne van, de hát amikor mented a halottakat, azzal dicsőíted az Istent. Az igazi dicsőcsopi, és dicsőítés. Akkor Isten szerelme kiárad a szívedbe, és azt mondod, én ezek nélkül nem megyek haza. Én ezek nélkül nem tudok elképzelni üdvösséget. És Uram, gyere, veled megyek, utánad megyek, ebbe a csapatba, amely meglátja a halottat, meglátja a halottat siratót, meglátja ezt az egész reménytelen társaságot. Na, olvassuk csak, nehogy ne olvassuk el végéig. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, itt is az a megszánta, és szólt hozzá, ne sírj. Ez természetellenes tanács Jézus részéről, mert szokták mondani, hogy a gyászoló, a gyászmunka, legyen sírás, akkor fellázad, meg nem tudom, mi vannak a gyászolásnak fokozatai. Jézus lehet, hogy nem olvast ezeket a jó kis pszichokönyveket, hanem azonnal azt mondja, ránéz, gyászolsz, ne sírj, asszony. És ez nem az, hogy hátba vágom a másikat, és fogsz még táncolni, akkor ott van a csöveken, a intenzív osztályon is, fogsz még táncolni a lakodalomba. Nem ez az a vigasztalás, hanem azért mondja ezt Jézus, hogy ne sírj, mert én mondom neked. Mert én vagyok itt. Ő még akkor így természetesen Jézus nem ismerte. Azt mondja neki, ne sírj. Most már van okod arra, hogy abba hagyd a sírást. És ezt Isten azért mondja a hívőknek, mert itt van egy csomó hívő köztünk. És neki a hívőkkel van a legtöbb baj. Én ezt tapasztalom velem, a hívőkkel. Nagyon sokat dolgozik rajtunk. Nehogy azt higgyük, hogy készen vagyunk, testvérek. Hogy igen, el kell mondanom, hogy hisztis vagyok, és hisztizünk össze-vissza. És nem élünk eléggé Jézusnak ebből az erejéből, hogyha ő veled van, hogyha ő benned van. Ő tényleg erőssé teszi a te törékeny létedet, idegrendszeredet. Éppen össze akar omlani, és ő benned van. És megtart. Megtart! Erőssé tesz. Az erőtlent megerősíti. Mert a legkülönbek is elfáradnak. Tehát ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Megfogja a haláldobozt, a hullakonzervet. Megfogja, megérint. Egyszer mondtam ezt egy szolgálatomból is, hogy megérintette a leprások, és akkor jött valaki lelkész, nem, Jézus nem érintette meg a leprásokat, csak úgy mondta nekik. Hát, Isten ölelése van az egész sztoriban, az egész Jézus történetben, dehogy is nem. Ha el ne felejtsem, most a neten elérhető ez a film, ez a feltámadás, egy új film, nagyon jó. Talán tegnap este néztem meg, vagy tegnap előtt este. Nagyon jó. Végre lehullik róla minden ilyen kegyes, nyálas, izé-mizé. Egy természetes, normális Jézus film. A hitetlenek szemszögéből. Azok szemszöge, akik nem tudnak hinni. És Jézus egy természetes, normális figura. És még ott a finishben alapvetően teljesen biblikus, de egy-egy plusz sztorit még betesz. Még ott a finishben, a mennybemenetel előtt is még oda kavarodik egy leprás, akit a társai összevisz a rugdosnak, kirugdalnak a terükből, és akkor Jézus még mennybemenetel előtt is még föláll, még oda megy hozzá, leül mellé. Leül mellé. És akkor így átölel ezt a férfit. Ez az Isten ölelése, testvérek. Isten életre öleli a mi halott életünket. És ezek a mondatok jelzik ezt. Azután odalépett, megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak. Megállítja a halottas menetet. Hát azért ez elég ciki, nem? Hogy álljunk meg már. Ne sírjunk, álljunk meg. Testvér, lehet, hogy a Szentlélek azt mondja neked, hogy ebben a nagy halálmenetedben most egy kicsit állj meg. Mert bennünk van, jó, eljöttem ide, jó, ez is van, az is, de nekem van egy menetem. Nekem van egy látásom. És kiderül, hogy a mi gyülekezetünkben is olyan sokan vannak, akik nem tudnak hinni alapvető ajándékaiban Istennek. És ez csak az kell, hogy állj meg egy kicsit. Isten szól hozzád. Isten mondja neked, hogy hív segítség, induljon be a kommunikáció, és tud ő mindent, tudja belül rohadó ügyeket, bűzlő ügyeket. És megállít, és neki ezzel terve van, és szándéka és akarata. Akik vitték, megálltak. Ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel. Szól Jézus a halottnak. Egy csomó lelkésztől hallom, meg hát más gyakorló hívőtől, meg tanárok, meg pedagógusok, annyian panaszkodunk, hogy a mi szolgálatunk értelmetlen. Hogy hányszor? Tegnap is fölhív egy lelkésznő. Az a János, nem bírom. Te mit szólsz ehhez? 16 éveseknek tartok hittanórát. Dumálnak, beszélnek. Nem bírok velük. Mondom, Irénke, én sem bírtam velük. Azt mondtam nekik, én egyházi iskolában tartottam hitoktatást éveken keresztül, volt egy égedelem csibész osztály, nagyon régen volt már, és éppen éjjel kaptam tőlük Facebook üzenetet, hogy várnak a találkozójukra. De hát volt olyan hittanóra, hogy azt mondtam nekik, hogy én közétek nem szívesen jövök, inkább tizet temetek, mint hogy ide bejöjjek egy hittanórára. Hát egy égedelem terrorista társaság vagytok. Nem bír, nem. De kötelező volt nekik, és eljátszott, és lázadtak. És most éjjel is írnak, hogy nem tudom hány év után menjek el az ő. Tehát belefáradunk. És akkor Jézus kinek mondja ezt, hogy ifjú, neked mondom, kelj föl. Egy halottnak. Vége! Vége! Halottnak a csók. Nem a csok, a csók. Semmi. Semmi értelme. Nem? A próféta is ezt mondja. Semmi értelme. Hiába pazaroltam erőmet. Én is néha úgy elszomorodtam, hogy nem látom a szolgálatom értelmét, gyümölcsét. És akkor vannak testvérek, amikor hát János testvér, az Úrnál, meg így, meg... De én akkor se látom. Akkor is szomorú vagyok. Tudod? Aztán persze Isten tényleg ad jelzéseket. 20 év után, 25 év után. Hogy az ebben, meg abban az ifjúsági táborban elevenedett meg, meg indult-e meg. De ezt nem tudjuk, ez tényleg az Úrnál van. De ez egy emberi dolog, hogy na de, testvérek, ebből mi a lényeg? Hogy a kereszténység hullagyülekezetnek való igehirdetés. Halottaknak, gondoljuk el, ezért kell 37-re, a csontoknak való prédikáció. És Isten ott megkérdezi Ezékielt, hogy szólj, te mondja neki, hogy szólj a csontokhoz! Beszélj! Embernek fia, mit gondolsz te erről? Hát egyetlen esély van, hogy nem az embernek fia szedi össze magát, meg a gondolatait, meg a jegyzeteit, meg nem tudom mit, hanem az Isten mondja. Akkor beszélni kell. Ha az Isten szól, a kövek is megváltoznak. Akkor minden megváltozik. Ez az egyetlen egy nyitja, titka, ereje, értelme, célja, reménység a mi életünknek. Hogy ott vagyok, az egy évvel idősebb bátyám, hát mi is sokfélék vagyunk. Sokan vagyunk, sokfél. Mindketten fényképészek voltunk. Én Isten kegyelmi hitre juthattam, megtérhettem. Ő meg megtért akkor a kommunista párthoz. Elmentem, meg katonatiszt lett, meglátogattam. Nálam ilyen kis bibliák, meg Jézus, meg egyéb, nálam meg Lenin, szó szerint Lenin volt. Vörös drapírja Lenin. És azt mondja nekem, hogy hazudsz, hazudtak, minden bibliát el kéne égetni. Kiabált. Hát eltelt most több évtized, most nem mondom, sok minden történt azért ez alatt is, és most múlt héten a szívét műtötték, mert azt mondták neki, hogy csoda, hogy él, meg se lehetett katéterezni már. Csoda, hogy él. És ő most a Facebookon, a nagy hős, a nagy vezér, egyébként igazgató is valahol, megköszönte múlt héten az érte mondott imákat. Soha ilyet nem mondott, nem csinált. Csak a papok ilyennek, csak az egyház olyan. Köszönöm az érte mondott, és azt ott nagyon sokan olvassák, akik olvasták a hitnek a támadásait is tőle. Hív segítségekkel. Hát a műtét után már a rehabon van Füreden, alig van hangja. Műtét alatt, vagy műtét előtt mennyi hangja volt? Semmi. Hát tudjuk, jó beavatatják őket. És van, akinek így a professzor kiemeli a szívét. Olyan is van, ilyennel is találkoztam. Most még nem volt időnk, mert nem volt még annyi ereje, hogy a részleteket elmesélje, hogy ő hogy tudja, hogy mi történt vele pontosan. De megállították. Leállították. Halott volt. És most él, és a Facebookon, a kórházból megköszön az értelmondott imákat. És azt tudom, hogy Isten őt legalább annyira szereti, mint engem. Ugyanúgy. Ugyanúgy hiányzik ő az üdvösségből, az ő szívéből. És ugyanúgy küzd érte. És az én dolgom, gondoljon végig, hogy az én hitemmel ártottam-e neki. Voltam egy türelmetlen, kegyetlen, szeretetlen, gőgös, stb. Ezeket mi mind megmagyarázunk, a hívők, szuper, saját magunk ügyvédjei vagyunk, és minden hülyeségünket meg tudjuk magyarázni, és biblikusan, és szakrálisan, és minden egyéb, de ezt azért nekem végig kell gondolni, hogy elé tudtam-e élni a Krisztust, eléggé. No, hát folyik érte is a küzdelem, csodálatos dolog ez. És ifjú, nem tudom kinek szól, lehet, hogy itt van egy mama, akinek szól ez az ige. Ifjú, neked mondom, kelj föl, mondja Jézus. Állj föl ebből a ragacsos, cuppogós, depis, mocsaras állapotból. Mert azt az ördög akarja, ő húz le. Hogy ülsz a templomban mondjuk, vagy egy gyülekezés, teli vagy keserűséggel. Azt mondják, állj föl, törjön meg a gonosz ereje. Vagy tényleg valami szorongat, valami nyomaz, akármi, bármi. Jézus szól, hogy állj föl. Eljött a mi időnk. Eljött érted Isten. Talán ma délután, de már sokszor is. És talán reménység szerint, nem tudjuk meddig, hogyan. Isten dolgozik, keményen melózik ebbe a világba. Keményen, permanensen, éjjel-nappal. Vácon jártam az egyik délelőtt. Egyébként egy olyan családnál, ahol az édesapa líbiai muszlim. Londonban élnek 15 éve szerelmetes házasságban. A felesége meg volt ifisem, keresztény. És a két gyerek. Hát ez is sok-sok mindent. És egyszer eljuthattam hozzájuk. Elmentem ezzel a fiúval a mecsetbe, London külvárosában. 1000 férfi. Éjjel 11-kor kezd imádkozni. 40 napon keresztül. Kánikulában. Aztán ez a zseléshajú, villanyszerelő, muszlim, naponta 5-ször imádkozik, bárhol. És akkor mi mondjuk, hát ezek a muszlimok, hát a keresztények vannak Istentől, a muszlimok meg az ördögtől. Van ilyen felekezet, aki ezt tanítja. Tényleg? És akkor elmondja ez a feleség nekem, hogy az ő férje, őt soha nem cikizte mások előtt. Az ő muszlim férje soha nem engedi, hogy disznó viccet meséljenek a jelenlétében. Az ő muszlim férje soha nem engedi, hogy ő szidja a saját főnökét. Mert azt mondja, hogy hogy beszélsz te egy másik emberről. És én mind a három tételnél égett a szent missziós képem. Értjük? Hogy mik a hullafoltok, tudjuk? Ez nem azt jelenti, hogy jó, jaj, de jó a muszlim hit. De az biztos, amikor ezt megkérdeztem, hogy ez hogy van ez az egész? Te miért imádkozol 5-ször? Miért mész el éjjel a mecsetbe? Miért nem káromkodsz? Mert így neveltek. Mi meg most ugye keresztény szülők azt mondja, hát majd lesz, majd így, majd úgy. Nézi, hogy hát valami föl kell nőjön, hát a nemi szerveket valahogy, hát igen, a pornóról a 4 éves onnan ismeri meg. Hát, ez ma Európa, hát nem tehetünk erről, hát így van. Rohad szét az egész nagy Európánk. Ettől, az Isten nélküliségtől, az Isten telenségtől, mert ahol nincs Isten, ott hullaház van. Ott pusztulás van és a romlás, erkölcsi, szellemi szinten is. Én nem mondom, nem tudom, ezt a Jóisten tudja. Arra emlékszem, hogy Luther mondta a 16. században, hogy Isten büntet minket a törökkel. Ilyet mondott. Ez azt jelenti, hogy töröknek igaza volt. De olyan mocskos a romlásban van már a nyugat. Sok szépség mellett, mert rengeteg szépség is van, eredmény van. Ezeket is sorolhatnánk. És nagyon sok nagyszerű, csodálatos keresztény ember is él a nyugaton. Meg jó szándékú, humanista, de az egész kultúra rohad, hullafoltok vannak rajta. És ha Isten így akar életre sokkolni minket, hogy ránk enged egy ilyen társaságot. Akik csodálkoznak rajtunk, azt mondják, hogy hát ti zsidók vagytok, meg keresztények, és ölitek egymást. Ölitek naponta magzatjaitokat. Semmi gond. Az egyházban sincs semmi. Én nem hallok egy püspököt erről beszélni. Egy püspök nem nyikkan meg. Esperese senki. És egy mészárszék a kórházak egy része. Semmi gond, mi a probléma? Presbiterek egy része, alkoholista, csalja a feleségét, stb. Minden, nálunk mindent lehet, szabadok vagyunk. És Isten azt mondja, hogy ezek hullafoltok, ebből nagyon nagy baj van, és baj lesz. Mi lesz? Semmire nem hallgattok. Úgy tűnik, hogy nem hallgattok sem Billy Grahamre, sem a turmezeikre, sem a Cseri Kálmánokra. Meghal, de jó, de szép, és minden megy ugyanúgy pusztítjátok magatokat, tüdőtöket, életeteket, idegrendszereteket, családotokat, és mindent. És akkor élet talán életre sokkol, nem tudom. De azt látom, hogy Isten munkálkodik és dolgozik értünk. Tehát ifjú, neked mondom, kelj fel, ezt Isten mondja. Erre felült a halott. Hát micsoda könyvünk van, nem? Micsoda sztorik van nekem? Felül egy halott. Képzeljük, teljesen ki van hűvölten. Hoppá! Hol vagyok? Ja, mi? Hogy? Ja, hát nem a üdülőbe vagyok, vagy nem, nem tudom. Koporsóba. Igen, koporsóba vagyok. Ki szólt hozzám? Miről van itt szó? Miről van itt szó? Szíven üt ez minket. Tehát ez eszméletlen sztori. Jézus szól egy hullához, és az felül. Értjük, hogy ki beszél hozzánk? És ki szól hozzá, ki szól ehhez a haldokló világhoz? Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Értjük? Tehát Isten megszán, meglát, szól hozzád, akkor se, ha nem tudod hívni a nyomorúság idején, ő hív téged. Isten hív téged a nyomorúságod idején. Hogy aztán te is tudjad őt hívni a későbbiekben a nyomorúság idején. És a halott elkezd beszélni. Isten munkája. Jézus pedig átadta az anyjának. Visszaadja a rendszerbe. A normális helyzetbe. Azt hiszem, hogy ezt a napot ők emlegették. Félelem fogta el őket, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támadt közöttünk. Meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdában, egész környéken, egészen Alistálig. Így van. Nincs ide írva, de itt van a lényeg. Tehát Isten, mi a üzenet? Isten meglátogatta az ő népét. Elment a hullakertbe, elment a temetőbe, amit világnak neveznek. Ahol, tudom, be kell fejezni, ahol Jeruzsálemben, Istenre hivatkozva, három vallás terrorizálja egymást. Tehát ez az egyik szimbóluma ennek a történetnek. Én is jártam ott. Pénteken mennek a muszlimok, szól a műezzin, mindenütt. Szombaton gyerünk, mennek a zsidók. Vasárnap a keresztények. Szerencsétlenek azt hiszik, hogy egy-egy nap lehet az Istennel találkozni. Ez a másik. Senki nem ért semmit ebből így, ilyen értelemben. Napokra felbont, és akkor legutóbb ott voltam egy csoporttal, ülünk egy kis kávézóba, és bármikor ránk repülhetett valami rakéta, mert éppen jöttek a rakéták, ugye, egyik irányból. Jeruzsálem, a békevárosa. Ennyi. És Jézus ezt látja a várost, és sírt azon, és bement a városba. Tanított, gyógyított, halottat támasztott, csodákat tett. A főpap, a centrumban, a vallásközpontban orrba vágták, azt mondták neki, hogy kus, satáp, fogd be a szádat, neked az egyházban nincs. Majd a főpap elmondja, majd le van konfirmáció, ez meg az, majd mi megmondjuk neked, miről van itt szó. Te ne! És azt mondta, fogd be a szádat. És Jézus befogta. Attól kezdve nem szólalt meg. Tudjuk, kivel beszélt? A Pilátussal. A globalista hatalom vezetőjével még szót váltott. De a főpappal akkor már nem. De nem azért, mert átment duzzogóba, hanem mert mint néma bárány lett. És aki már más nem tudok tenni, akkor végigmegyek az úton, föl a hegyre, ezekért. Ezért is nézzétek meg ezt a feltámadás filmet, ez egy új film, gyönyörű film, nagyszerű film. És ott nagyon hitelesen mutatják azt a századost is, aki csak nézi, és nem akar elhinni, hogy ez hogy viselkedik itt. Hogy ez egy igaz ember. Mit csinál ez itt? Mit csinálunk mi itt vele? Hát ez mind érted és értem történt. Drága úrunk, köszönjük ezt a napot, ezt a délutánt, de leginkább azt köszönjük, hogy te jelen vagy ebben a világban. És nem arról van szó, hogy nekünk be kell lesz mosakodni, és rendbehozni magunkat, és úgy mehetünk eléd, hanem te látod azt, ami otthon van, látod, ami a szívemben, szívünkben, idegrendszerünkben, életünkben, az éjjeli netezésben, mindent urunk. És te nagy szerelemből, szeretetből, isteni szeretettől mozgatva jössz hozzánk, meglátsz minket, megszánsz hozzánk, szólsz. Talán most is az énekeken, igéken, a most következő bizonyságtételen, hiszen Lajos testvérem is halott volt, de ime él, és itt van köztünk, és Istenünk, dicsőítünk téged, Boros Lajos testvérünkért, akit feltámasztottál a halálból, és eljött ő erre a délutánra, és ő is megszólalhat, és mi mindjárt ilyenek vagyunk, akik nélküled halottak voltunk. Ezért kérünk, áldj meg most mindjárt a veled való közösséggel, a te szavaddal, érints meg, szólj hozzánk, hogy felüljünk, hogy lábra álljunk, hogy megszólaljunk, hogy helyünkre kerüljünk, hogy áldott legyen a mi életünk. Kérünk, bocsásd meg azt, hogy nélküled éltünk, hogy tékozoltunk, hogy távol voltunk, és ebből következtek az aktuális bűnök. Könyörülj rajtunk, köszönjük a te drága és szent sebeidet, amiben van a gyógyulás, és köszönjük a feltámadás erejét is, a Szentléleknek a jelenlétét. Áld meg ezt a közösséget, könyörülj magyar népünkön, amelynek egy része pusztítja magát, halálba viszi magát, halálba viszi a gyermekeit is, a környezetét is. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy megtörjön az átok. Áld meg Isten, Istenünk, drága Urunk, a magyart megtéréssel, újjászületéssel, megújulással. Dicsőítünk és magasztalunk téged. És most hadd mondjuk el együtt lélek által, mint a te családod, a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak ma délután is. Markaimba metszettelek be a kereszten. Enyém vagy, és senki, és semmi, ki nem ragadhat az én szívemből, szeretetemből. Amen.